Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna Európai Uniós tagsága a pénzügyi tragédiával, gazdasági öngyilkossággal érne fel, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, ez leginkább először a szomszédos országokat érinteni, Lengyelországot, Romániát és persze Magyarországot. További pénzügyi forrásokat adott a kormány a rendőrségnek, hogy még több ember foglalkozzon az online csalások elhárításával, mondta el. 8 milliárd forint értékben történtek online csalások, szavai szerint az esetek 80%-a az ukrán maffiához köthető. A következő évek arról szólnak, hogy Ukrajnára és a háborúra hivatkozva a brüsszeli birodalomépítő bürokraták tudnak-e a jelenleginél is több pénzt és jogkört elvenni az unió tagállamaitól, hangsúlyozta a kormányfő, kiemelte, Brüsszel korábban minden válságra így válaszolt, majd kiderült, hogy a bővített jogkörökkel nem tudnak élni, és nem is tudták legyőzni a kríziseket. Az ár és szabályozást fenn kell tartani, mert az indokolatlan áremelésekkel szemben meg kell védeni az embereket, jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátéve, hogy ha szükséges, akkor újabb termékekkel bővítik az intézkedést. Az eddigiek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, 900 élelmiszer árát sikerült csökkenteni, a drogériákban pedig 420 termék ára lett kedvezőbb. A magyar kormány minden támogatást megad, nem csak Parajdnak, de az ott élő összes magyarnak is, hangzott el az interjúban. A miniszterelnök elmondta, nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítséget nyújtson, de egyelőre nagyon nehéz, szinte kilátástalan a helyzet. A katolikus Karitász az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általa biztosított 2 millió forint értékű gyors segélyezéshez. A segíteni szándékozók hívhatják a 1356-os adományvonalat, ami alkalmanként 500 forintos hozzájárulást jelent. Adományozhatnak online a www.karitas.hu oldalon vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, valamint banki átutalással a Karitas központi számlaszámára, a közlemény Árvíz Kovászna. 5 tonnás segélyszállítmányt indít a rászoruló családok támogatására, és mobil konyhát állít fel a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Ők is hirdettek adománygyűjtést a helyreállításhoz szükséges eszközökre. Tárcaközi munkacsoport létrehozását rendelte el Katalin Predújú, román ügyvivő miniszterelnök az elárasztott parajdi sóbánya megmentése érdekében. A munkacsoportban 5 minisztérium államtitkárai vesznek részt, a rendkívüli mennyiségű csapadék által okozott károk felmérésén túl dönteniük kell azokról a sürgős intézkedésekről, amelyek a károk elhárítását, a sóbánya megmentését és helyreállítását szolgálják. További 82 milliárd forint kerül a Demján Sándor programba, jelentette be Orbán Viktor Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésén. A miniszterelnök arról beszélt, a kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de 15 éve irányában stabil, kiszámítható és állandó, céljait a kormány idén is el fogja érni. Azt mondta, egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét, Ukrajna erőltetett uniós csatlakoztatása. Arról is beszélt, hogy az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg. Súlyog Tamás nem írt alá, hanem visszaküldte a parlamentnek azt a jogszabályt, amely törvényi szintre emelni a veszélyhelyzeti rendeleteket, mert az sérti az alaptörvényt. Ez derült ki az erről szóló hivatalos levélből, amelyet a köztársasági elnök küldött Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének. Megjelent a bankautomaták falvakba telepítésének ütemezéséről szóló rendelet, hívta fel a figyelmet a modern települések fejlesztését felelős kormánybiztos a Facebookon. Gyopáros Alpár közölte, idén minden 1000 fő feletti, jövőre minden 500 fő feletti, azután az 500 fő alatti falvakba kötelesek a bankok automatát telepíteni. Inkasszálták Budapest számláját, a kormány 10 milliárd 200 millió forintot vont le csütörtökön a fővárostól, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely már a hét elején jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 50 milliárdos fennmaradó részének kifizetése ellehetetleníti a főváros működését. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban közölte, Budapest nem állhat a törvények felett. A történtek után leállította a BKK, a budapesti közművek és a közvilágítási cég kifizetéseit a főváros. A Wirtschaftswoche gazdasági hetilap értesülései szerint akár 4-6 hét múlva bekövetkezhet az autógyártás leállása Európában. Az ok rendkívüli, az elektromos autók gyártásához nélkülözhetetlen ritka földfémek hiánya. A felelős ezért az újság szerint Kína, amely az exporttilalom után ismét engedélyezte ugyan a ritka földfémek szállítását, de szigorú feltételekhez köti azt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég a folytatásban. Néhány zápor, zivatar előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali órákban 10-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokkzenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelen, Leányregény című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek!
Megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy nagyon örültem akkor, amikor a témát javasoltad, mert én a te ajánlásod után kezdtem el olvasni Polcelentől az Asszony a fronton, és még nem fejeztem be, mert azért egy elég nehéz olvasmány volt, vagy én azt gondolom, hogy ha bár azt egy este alatt el lehet amúgy olvasni, de azért nehéz olvasmány. És még most tartok a végén, és nagyon örültem, hogy ismét az ő írását hozod. És olyan volt, mintha személy szerint szinte nekem hoznád. Miért ez jutott most eszedbe, és melyik írását?
Most Polcelennek a Leányregény című kis regényét, naplóját, erről majd még beszélünk, hogy végül is mely kategóriába is soroljuk ezt a kötetet. Hogy miért ezt választottam? Igazából azért, mert hát egy korábbi adásban már beszéltünk Polcelen munkásságáról, akkor pont így halottak napja kapcsán, hiszen ugye Polcelen egy pszichológus volt, gyászfeldolgozással foglalkozó szakember, akinek a munkásságának az egyik főműve a magyar hospice mozgalomnak így az elindítója, illetve gyerekpszichológiával foglalkozott, gyermekeknek a lelki világával, főleg haldokló gyermekekkel, és akkor az ő munkásságát főleg ebből a szemszögből ismertük meg, hogy a gyászkultusz, halál, haldoklók, betegségek, stb. És neki van egy másik arca is, ha lehet így mondani, mégpedig az írónő. Bár ő nem tartotta magát soha írónak, hiszen ugye neki a férje egy valóságos író volt, ugye Mésző Miklós, és Mésző Miklós munkássága mellett az ő munkássága elenyésző, viszont nagyon sokat tanult szerintem a férjétől, hiszen olvasta az ő írásait, és ez őt is arra ösztönözte, hogy nem csak szakmai könyveket írjon, hanem ilyen, mondjuk azt, hogy könnyedebb visszaemlékezéseket, memoárokat, útleírásokat, tehát lényegében a saját élményeiről. Ő általában nem fikciókat írt, hanem a saját életéből merítette az eseményeket, és itt is néhány napnak a történéseit olvashatjuk egy valóban kis regényben, és szoktunk arról beszélni, hogy mennyire hosszú, mennyire rövid egy könyv, ez egy 143 oldalas kötet, tehát egy viszonylag elég gyorsan elolvasható könyvről van szó. Most úgy gondoltam, hogy egy ilyen könnyedebb témáról, egy ilyen rövidebb könyvecskét hozok.
Nagy öröm számomra, hogy Porcelánról nem úgy beszélgetünk, mint Mészői Miklós felesége, hanem mint Porcelán, az önálló szuverén írónő, mondhatjuk azért, mert hát nagyszerű írásai jelentek meg. Aztán persze te már fel is hoztad, hogy azért felvet egy kérdést a műfajiság. A legutóbbi adásunkban is egy olyan könyvet hoztál, egy olyan művet, amely az irodalom és a tudósítás határmesdjéjén mozgott, és aztán letettük a voksunkat ugyanúgy, ahogy a Nobel társaság, akik ugye meghatározzák, hogy kié legyen az irodalmi Nobel-díj, hogy az egy irodalmi mű volt. Ez is egy irodalmi mű, viszont mondtad, hogy ez is ilyen két műfaj határán mozog. Tehát, hogy erről sem tudjuk első blikre eldönteni, hogy akkor most napló vagy kisregény.
Ha már így mondod, akkor erre azt tudnám mondani, hogy ez egy napló is, meg nem is, meg útleírás is, meg nem is. Tehát lényegében ez néhány napnak az eseményeiről szól, ez az ő nyaralásáról, olyan egy titkot nem árulunk el vele, hogyha elmondjuk azt, hogy a történet Romániában játszódik, a Fekete-tenger partján, a 70-es években, amikor is Porcelán elment oda néhány napra így kikapcsolódni, pihenni, túl sok volt neki a munka, és az öccse meghívására elment oda Konstanciába, ami a Ceausescu időszakban egy nagyon jól kiépített üdülő negyednek számított, és lényegében egy luxus szállodában lakott ezekben a napokban, és az ő utazási élményeiről, az ő megfigyeléseiről, az ő személyes tapasztalatairól szól ez az egész, mégpedig úgy, hogy két nő történetét emeli be így a középpontba, amellett, hogy leírja azt, hogy milyen hatások érték őt az utazás során.
Kicsit helyezzük el azért a hallgatók kedvéért, hogy mikor élt az írónő, illetve mi a köze Erdélyhez, Romániához.
Porcelánnak a születésének tavaly volt a 100. évfordulója, ugye 1922-ben született Kolozsváron, viszont életének a jó néhány évét, nagyon meghatározó éveit a Kolozsvártól nem olyan messze található Vízaknán töltötte, és az ő vízaknai élményei, illetve a kolozsvári élményei határozták meg az ő életének a további sorsát, és ugye Kolozsváron élt akkor is, amikor kitört a II. Világháború, és ugye ott ment férjhez először, és az ottani eseményekkel kezdődik az asszony a fronton is, és utána a háború után elvált a férjétől, és utána hozzáment Mésző Miklóshoz, és utána Budapesten éltek, és ő Budapesten elvégezte a pszichológiát, és utána pedig kórházakban dolgozott, tehát lényegében az életének a jelentős részét a mai Magyarországon töltötte, de a fiatalkori élményei azok mind Erdélyhez, illetve Romániához kötődnek, függetlenül attól most azért mondom így, hogy nem csak az erdélyi területekre, mert ugye nyilván Bukarest is nem Erdély, hanem abszolút Románia volt mindig. És ő nagyon szerette azt az országot is, nagyon sok szép és kevésbé szép emléke fűzte hozzá, és szeretett oda visszajárni. Több művében is az ottani élményekről ír, majd lehet, hogy egyszer fogunk beszélni egy másik kötetéről, és a karácsonyi utazásról, az is szintén arról szól, hogy ilyen naplószerűen elmeséli szintén néhány napnak az eseményeit, csak akkor éppen egy családi rendezvényre, egészen pontosan egy temetésre mennek, és itt pedig ő pihenni ment, és ő felismerte azt, hogy az, hogy ő oda elmegy, az nem az átlagos romániai állampolgárnak így a mindennapjait tükrözi, hanem ugye ő Magyarországról, ami onnan nézve nyugatnak számított, onnan utazott oda, és nagyon érdekes tapasztalatai voltak, függetlenül attól, hogy sokszor ugye mi is azt gondoljuk, hogy Magyarország Kelet-Európa volt, viszont Románia, illetve Kelet-Románia sokkal jobban Kelet-Európa volt, és ezt az ő írásaiból nagyon jól, még jobban láthatjuk, hogy hol húzódott ez a határ kelet és nyugat között.
Ugye kiemelendő az is még az élettörténetével kapcsolatban, hogy ugye gyerekekkel foglalkozott, haldokló gyerekekkel foglalkozott, ugye te már említetted a hospice mozgalmat, szerintem arról tudnak a legtöbben, de a gyerek kapcsán ugye az is hozzátartozik, hogy neki nem lehetett gyereke. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán azokkal, akikkel találkozott, vagy akikről gondoskodott, vagy akikkel ott volt az utolsó percekben is, mindegyik őket úgy szerette, mintha a saját gyerekei lennének, de kicsit az írás is valahogy ilyen lehetett neki, mert azt szerintem már a korai éveiben is felismerte, hogy jól ír, vagy hát egész jól papírra tudja vetni a gondolatait. Valóban az a korszak, említetted már, hogy a Ceausescu korszakról beszélünk, akkor megy üdülni. Az azért egy jóval keményebb időszaka volt Romániának, mint itt nekünk akkor hazánkban, ugye?
Igen. Ebben a kötetben ő nem ezt emelik ki. Nyilván, hogyha a könyvnek az első részéről beszélünk, akkor ott az utazást részletezi, hogy mégis ugye vonattal menj nyilván, és akkor milyen volt a vonatút, milyen volt a vonat, és utána ő Bukarestből hogy tudott eljutni. Tehát itt apró részleteket megoszt, hogy találtak buszt, hogy szálltak át. Ugye a probléma volt azzal is, hogy valutát mennyit vihet magával, honnan lesz neki váltópénze, stb. De ugye a családi kapcsolatainak köszönhetően, tehát lényegében meg kivott vendégként ment oda, és ő ott egy olyan szállodában élt, amit az átlag romániai lakos nem engedhetett meg magának, viszont ott nagyon érdekes emberi kapcsolatokra tett szert az ott dolgozók révén, és a kötet középpontjába két nőnek a története van, az egyik egy igazi székely, aki egy igazi székely öntudatú nő, a másik pedig a pont az ő ellentétje, vagy ellentét párja lehetne, ha így lehet mondani, és mondjuk ezt kicsit, mintha kívülről szemlélni az ottani eseményeket, és így nagyon tárgyalagosan tud írni. Tehát mondtad, hogy felismerte azt, hogy jól tud írni. Az ő írásai azok általában elég tárgyalagosak, nagyon sokszor rövid, akár tő mondatokban ír, nem ragozza túl, például nem használ olyan sok jelzőt, tehát nyilván ő hozzá van ahhoz szokva, hogy egyszerűen el kell tudni mondani, hogy mit szeretne kifejezni, viszont nagyon mély empátia jellemzi őt, hiszen aztán az egész élete azért erről szólt, és a kötet elolvasása után is azt lehet mondani, hogy milyen érzékenyen fordult ehhez a két lányhoz, hogy ő próbál nekik segíteni, adott nekik dolgokat, adott nekik olyan tárgyakat, amik számára egy a sok közül otthonról, viszont nekik az egy nagyon nagy dolog volt itt, hogy mire gondolok például mondjuk egy nyugati rúzsra, vagy egy nyugati fehérneműre, vagy egy harisnyára, hogy az ott élő lányoknak ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen ők nem vehették meg. Ugye a Ceausescu időszakban ez egy olyan időszak volt, amikor is áruhiány volt. Nem lehetett akármihez hozzájutni, és nagyon erős volt ez a cserekereskedelem. De ott a tengerparton, a kikötővárosban, meg még inkább jelen volt ez, és ő ezt nagyon jól megfigyelte, hogy lehet, hogy kívülről ilyen nagyon szépnek, nagyon modernnek, olyan igazán nyugatiasnak tűnik ez a nyaraló város, mert mondhatjuk azt, hogy nyaraló város, viszont ez csak a látszat. Tehát, hogy a háttérben nem ez volt, hiszen hogyha ő lement a szállodába, és mondjuk reggelizni akart, nem úgy nézett ki egy svédasztalos reggeli, mint akár Budapesten, vagy pedig Nyugat-Európában bárhol. Tehát ő ezt érezte, hogy mit is jelent ott így a mindennapokban, és mennyire meg kell nekik küzdeni azért, hogy túléljenek, és hogy mennyi mindent el kell nekik szenvedni, és meg kell nekik tenni akkor is, hogyha esetleg ez az ő neveltetésükkel ellentétes.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
Ebben a könyvben tehát akkor Polcelennel utazhatunk. Ő egy olyan vidékre megy, Erdélyen túl, ugye Romániába, Echte Romániába, oda a Fekete-tengerhez, amit azért gyerekkorából, fiatalkorából ismert az ottani embereket, a habitust, a mentalitást, mégis egy új nézőpontot láthatunk ebben a könyvben. Mik voltak számára ezek az újdonságok, amik már Magyarországhoz képest érték őt ott, hogy oda megérkezett, és hát ezek azok az emberek, akikkel ő fiatalként találkozhatott is, de mégis azért a kor már más, és ő mint egy nyaraló vendég van ott. Tehát mások a benyomások, mások az érzetek, a pillanatok. Ezek melyek voltak?
Igen, nagyon jól mondott, hiszen ő 30 év távlatából ment vissza erre a vidékre, és ő ott nőtt fel, ott élte a fiatalkorát, de közben hosszú évek elteltek távol az ő otthonától, és ő sokkal jobban tudta úgy szemlélni ezeket a dolgokat, hogy úgy elvonatkoztatta egy kicsit magát ettől. Viszont akkor is nagyon jól érzékelte azt, hogy kik a besúgók, kik segítenek a másiknak, kik csak látszólag próbálnak segíteni a másiknak, közben pedig információkhoz szeretnének hozzájutni. Érzékelte azt, hogy mikor túrják át az ő csomagját, mikor nézik azt, hogy ő hol van, hogy mennyire máshogy zajlik ott az élet, mint amit ő itthon megszokott. Hiszen ő a kórházban azért egy burokban élt, ahhoz képest, hogy Magyarországon is azért nagyon sok ember, akár abban a szférában is, hogy élt. Ugye az ő életére ez talán Magyarországon nem volt ennyire hatással. Ott viszont tényleg ilyen mindennapi apró dolgok megmutatták neki azt, hogy milyen is a való élet, és ő ezen meg is lepődött, de talán nem teljesen, hiszen Egon nagyon sokat mesélt neki arról, hogy milyen ott, és neki nagyon sok mindenről voltak elképzelései, és azokat vagy próbálta megcáfolni, vagy pedig próbálta bebizonyítani, hogy igen, neki mégiscsak igaza van, és látta azt a szegénységet, amit úgy szerintem nehezen tudott úgy elképzelni, és ahogy őt olvassuk, olyan, mintha valaki leülne és mesélne nekünk. Tehát, mint hogyha elmesélni, hogy milyen volt az ő utazása. Igazából azért is mondtam azt, hogy nehéz így besorolni, milyen műfaji kategóriába is tennénk ezt a kötetet, hiszen visszaemlékezés, naplószerű, de mégis az utazási élmények, és mégis beemel néhány embert, itt ugye egészen pontosan két nőt, akinek a történetén keresztül megpróbálja bemutatni, hogy a romániai nők egy jelentős része mégis hogy élheti az életét, és milyen problémákkal kell nekik megküzdeni. Talán arról nem beszéltünk, hogy miért az a cím a leányregény, mert nem egy leányregényről szól, hanem inkább úgy mondanám, hogy egy regény lányokról, mert nem egy boldog befejezéssel záruló kötetről van szó, sőt nem is tudjuk, hogy mi a befejezés, ami talán nem is baj, hogy nem tudjuk. Ez valószínűleg szándékosan
nyitva marad?
Nyitva marad, vagy pedig tényleg nem tudott róla. Mert ő azt írja, hogy próbált még levelezni utána velük, hogy mi lett a további sorsukkal, de nem kapott. Tehát vagy nem érkezett meg az a levél, vagy pedig a válasz különféle okok miatt nem érkezhetett meg. De talán a történetünk szempontjából lényegtelen is, hogy mi történt utána velük.
Valóban nekem is rögtön az jutott eszembe, amely mondást mindig szoktuk mondani, hogy ez nem lányregény, vagy ilyesmi, mert ezt a mondást azért szoktuk használni mind a mai napig is. Jó emberismerő volt, ahogyan említett, hogy azonnal kiszúrta ezekből az apró mozdulatokból, beszédekből a másik embert, hogy ki milyen, és ezeket könnyedén papírra tudta vetni. Az jutott még eszembe kapcsán, hogy olyan lehet ez a leírás, mint amikor egy családtagunk elmegy nyaralni, hazajön, szubjektív, persze, amiket mesél, de mégis reális. Mert megélte, vele történtek dolgok, és lehet, hogy valaki így látja ezt az adott várost, vagy a történéseket, valaki meg mondjuk egy év múlva megy teljesen máshogy. Akkor gondolom, hogy vele is valahogy így utazunk, csak ugye visszamegyünk 50 évet mondjuk.
Könyv az, azt hiszem 2000-ben jelent meg először. Azt, hogy ő pontosan mikor írta ezt meg, azt nem tudom, de jóval az utazása után. Igen, 2000-ben jelent meg először, de valószínűleg a vázlatot hamarabb megírhatta, mert rá jellemző volt az más regényénél is, hogy a vázlat elkészült. Lehet, hogy itt mondjuk nem írja meg, mint a karácsonyi utazásba, hogy a terv az volt, hogy készít egy vázlatot, és majd a férje ír belőle egy regényt, Itt ez nem derült ki, hogy mi volt a célja ezzel, lehet, hogy ő ezt csak így tényleg el szerette volna mesélni. Viszont nagyon jó emberismerő volt, azt kell róla mondani, hiszen pszichológus volt neki, ez egy szakmai ártalom is volt, ha lehet így mondani. És hogy ő az embert látta, és mindig kényszert érzett arra, hogy mindenkin próbáljon segíteni, és itt is ez nagyon jól átjön. És például, amikor elmentek, volt egy nap, amikor elmentek Várnába, így szervezett úttal, tehát azt még nem említettük, hogy azért ebben az időszakban azt mondjuk, valaki elmen nyaralni, ez nagyon sokszor egy nagyon zárt, szervezett körben történhetett meg, nem úgy, mint most, manapság, hogy mi szabadon elmegyünk egy városba, és azt nézzük meg, amit akarunk, akkor meg mondták, hogy mit lehet megnézni, elvitték oda az embereket, és csak ott lehetett mozogni, és például a Várnát is teljesen máshogy mutatja be, mint hogyha ma elmennénk Várnába, és hazajönnénk, és elmesélnénk, hogy milyen élményeink értek minket, hiszen ő úgy mutatja be, hogy ő azt megtapasztalta, ami egy nagyon sajátos nézőpont volt.
Azt még érdemes kiemelni, hiszen minden műnél meg szoktad említeni, hogy melyik kiadónál jelent meg maga a kisregény, illetve hogyha egy picit tovább megyünk így a kérdések kapcsán és a könyv bemutatása kapcsán, mitől különleges ez a könyv, hiszen nem régiben, szinte még mostani adásokban volt Szabó Magdának is egy hasonló úti könyve igazándiból. Persze természetesen ez nem úti könyv, mert egy nyaralás története Kelet-Európa egyik szegletének a bemutatása igazándiból. De mitől különleges, hiszen valami miatt mégiscsak remek mű, valami miatt tényleg olvastatja magát. A történetmesélése talán a kulcs.
Az első kérdésre válaszoljak, a jelenkor kiadónál jelent meg. A jelenkor kiadó néhány évvel ezelőtt így felkarolta a Polcelen életművet, és újra egy ilyen nagyon szép letisztult sorozatban jelentette meg. Nekem is ebben a kiadásban van meg ez a kötet is, illetve más kötetek is, amik szerintem szépek is így egymás mellett, viszont talán a könyv színe is megpróbálja eladni a könyvet, hiszen egy ilyen világos, lila, pasztel, bézs szín világot képvisel. Szerintem, hogyha valaki bemegy a könyvesboltba és ránéz erre a könyvre, azt látja, hogy leányregény, sokkal könnyebben megveszi, mint hogyha valami hosszabb címe lenne, ami tényleg arra utal, hogy mi van a könyvben. Szerintem ez a könyv, ez valakinek tetszik, van, akinek nem.
Megosztó.
Szerintem megosztó, mert aki ismeri Polcelennek a munkásságát, nem biztos, hogy ezt várja tőle. Például ebben a kötetben hiányzik az ő visszatérő témája, a halál, a gyászfeldolgozás, stb., mert azért ő burkoltan szereti minden írásába ezt így belevonni. Ebből nekem úgy tűnik, hogy hiányzik, de ami miatt én is szeretem, meg másnak is ajánlom, az maga Polcelen. Tehát, hogy szerintem mindegy, hogy mit ír Polcelen, Polcelent olvasni mindig jó, hiszen Polcelennek van egy olyan stílusa, egy olyan közvetlen stílusa, ami úgy magával ragadja az olvasót, mint egy történetet mesél, mint hogyha tényleg egy velünk szemben ülő, vagy akárki ismerős, vagy ismeretlen leül, és meghallgatjuk őt. Tehát ez tényleg olyan, mint hogyha egy beszélgetést, egy történetmesélést hallgatnánk, és nem olyan, mint amit tényleg egy író azzal a céllal ír, hogy na, ez egy tényleg egy regény legyen, vagy egy könyv. Tehát egy sokkal természetesebb stílusa van, mint akár mondjuk Szabó Magdának is, akiről ugye tudjuk, hogy ő ezt egy kötetnek szánt, amire te is utaltál, a Hullámok kergetése című kötetre.
Műsorunk vége felé nyissuk ki a könyvet, és egy kicsit akkor az ajánlónkat azzal zárjuk, hogy megízleljük ezt az írást, hogyha mondtad, hogy valóban Polcelent olvasni jó, és igazániból ezt a könyvet is azért ajánljuk, mert jó, még hogyha ezt így szubjektív is kimondani, de valóban tényleg engem is magával ragadott az írása, bár tény, hogy az Asszonyom frontont ismertem meg először, és az ember onnantól már elvárásokkal megy bele egy-egy olvasásba. De próbáljuk meg elvárások nélkül a kezünkbe venni, de ne csak Polcelen, hanem más műveit is. És akkor nézzük most ezt a leányregényt, hogy mely részletét választottad most ki a hallgatóinknak?
Egy olyan részletet választottam, ami nem biztos, hogy legjobban tükrözi a könyvnek a hangulatát, viszont a Polcelen életműben egy nagyon fontos gondolat. Itt röviden a történet arról szól, hogy ő beszélget itt az egyik lányal, Izabellával, és nagyon mély, bensőséges beszélgetéseket folytattak nagyon sok mindenről, tehát mintha anyáskodott volna fölötte, élettanácsokat próbált neki adni, és azt mondta neki Izabella, hogy Én meglepődtem, hogy ön hisz. De akik tanultak, de azok közül kevesen hisznek. És erre Polcelen azt feleli, hogy azt hiszem, én nem tudnék élni, ha nem hinnék. Nagyon nehéz volna a munkám és az életem anélkül. Üresebb lenne az élet. Szerintem ez egy olyan idézet, ami tényleg nem a könyvet mutatja be, hanem inkább az ő életét, hiszen tudjuk, hogy ő mit csinált, ő mivel foglalkozott, és én is azt gondolom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy valaki egész nap, az év szinte minden napján haldoklókat segít, és ez mehetne úgy, hogy az ő élete üres, és hogy nem hisz valamiben. Ő ezzel próbál segíteni Izabellának is, hogy meg kellene találnia az életének azt a vezérfonalát, ami mellett egy jobb útra térhetne, és talán megtalálhatná önmagát, és megtalálhatná azt az életformát, ami számára a helyes út lenne.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és befejezésül még annyit mondanék egyrészt neked is, és a hallgatóknak is, hogy pontosan 5 évvel ezelőtt indult el a könyvjelző, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hoztál a hallgatóinknak egy szuper olvasmányt. Remélem, hogy folytatjuk a továbbiakban is, és remélem azt is, hogy a hallgatók is, hogyha nem minden könyved, de legalább egyet-egyet a kezükbe vesznek azok közül, amiket ajánlunk. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelen Leányregény című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat kedden 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Füranikó olvas fel.
Fürdőzés buborék felhőben. Unalmas már ez egy kicsit, állapította meg magában a Helka, ami nem csoda, hiszen 3. napja keringtek már a Kekut körül. Bár bizakodással töltött el, hogy a térkép kitartóan zöld utat jelzett. Úgy tűnik, tényleg sikerrel jár Ciprián, de vajon hol lehet? Lehet, hogy már nem is él. Talán azt megéreznék a manók. Viszont ők lelkesek, hogy Ciprián ereje teljében virul, morfondírozott Helka. Hely, manókák, remélem igazatok van, csúszott ki a száján egy sóhajtás. Meglepetten kapták fel a fejüket, hiszen meg sem ukkantak. Pedig épp szólni szerettek volna. Honnan jöttél rá? Kérdezte a mögötte zötyögő Tramini. Nem jöttem rá semmire, vigyeztette száját Helka. Csak reménykedem.
Pedig igazunk van?
Helka elvesztette a fonalat. Miben? Kérdezte.
Ott jön Ciprián,
mutatott félig hátrafelé Furmint, aki Helka előtt ült a nyerekben. S valóban. Jobbról hátulról jókora porfelhőt kavarva vágtázott feléjük egy lovas. Igen, jókedvűnek tűnt, mert folyvást pattogtatta karikás ostorát.
Ez kétségkívül Ciprián,
Helka boldogan fordította felé fecskét, de azt is elhatározta, hogy bizony alapos fejmosásban részesíti az apródot. Ő persze már messziről kiabált.
Szabad az út!
A manók eléje szaladtak, és boldogan rúgták fel a port. Aztán felkapaszkodtak Cipriánhoz, lapogatták a hátát, agyba főbe ajnározták. Ciprián, miként arról álmodozott, most aztán tényleg igazi hősnek érezhette magát. Kivont karddal léptetett Helkához, és büszke kurjantással ismételte el. Szabad az út a forráshoz! Mégsem volt része kitörő fogadtatásban. Erre egyedül is rájöttem, rázta meg a térképet Ciprián orra előtt Helka. Arról volt szó, hogy őrködsz, nem pedig hősködsz. De hát rosszul is végződhetett volna. Hova lett például a kőolvasztó? Az teljesen tönkrement. Na, ez legalább jó hír. És az összes szakállas béka kővé vált. Mindegy szálig. Helka ettől viszont teljesen elhűlt, és lehűtötte Ciprián lelkesedését is. Felsejlett előtte, mi történt az óriásokkal, és hangosan rápirított az apródra. Nem vagy külön Sió seregénél. És mivel nem szeretett volna erről még sokáig tereferélni, megsarkantyúzta fecskét, és elvágtatott a forráshoz. Ciprián lehajtott fejjel pironkodott, s csak tisztes távolból követte. Közben reménykedett, hogy a kekúd vizében megszabadul Helka ettől a tüskés hangulatától is. Addig pedig a manók rajongásával vigasztalódott. Mert azok bizony nem hagyták nyugton, egész úton lelkesen faggatták. A diadal minden apró részletét kikérdezték.
Büdösek voltak most is? Kértek megint virágot?
És hasonló fontos, lényeget érintő dolgokat még csak a forráshoz nem kezdtek közelíteni. Ott viszont már a reggeli felül érdeklődtek. Hát, azt az egyet se nem vittem, se nem hoztam, tárta szét karját Ciprián. Talán Helkánál van valami harapnivaló. Ám tőle nem tudták ezt megkérdezni, nem várta be őket. Alaposan előre vágtatott, pedig már nem haragudott. Igaz, bántotta a szakállas békák nyomorú sorsa, hiszen nem így képzelte a Balaton megmentését, és Ciprián szófogadatlansága sem tetszett neki, bár annak nagyon örült, hogy épségben látta viszont. Leginkább az lelkesítette, hogy hamarosan hazaindulhat végre. Így aztán, amint a forrás tavacskájához ért, úgy, ahogy volt, ruhástúl rögtön a vízbe gyalogolt, egy kisebb csapat pillangótól kísérve. Csak a Nóniusztól kapott köpenyét terítette a nyeregre. A víz hűs volt és friss, Helka pedig jókedvű, hát vidáman fröcskölte a magasba. Kacagva állt a visszazáporozó cseppek alá, s újra meg újra felhajított egy-egy marékkal a forrás vizéből. Aztán alábukott, s mint egy sellő forgolódott a víz alatt. Eleinte még úgy is nézett ki, mint akin ezüstös pikkelyek csillognak, ám lassacskán feloldódott rajta a tündércsillám. Holdfény színbőre visszanyerte erős, egészséges hamvasságát. Fakózöldes színűből újra csillogó gesztenyébe váltott a haja, s csiperke, azaz, hogy Ciprián apród ruhája is visszakapta vidám, csíkos tarkaságát. Hamarosan befutott a ruhák eredeti gazdája is, Manóstúl. Egyenesen a vízhez igyekeztek. A manók rögvest nekihasaltak, az apró pedig a partról figyelte Helka lubickolását. Jó a víz? Kérdezte.
Nagyon finom,
intett hátra Furmint, Tramini pedig csak nyeldekelt. Nyup, 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 nyup. Kellemes, válaszolt Helka is. Úgy értem, hatásos-e? Ám csak rá kellett pillantani a kis tavacskára. Gyöngyház fényben csillogtak az apró hullámok, amiket Helka keltett, ő pedig végre eredeti szépségében ragyogott újra.
Ahogy Kamor mondta, könnyedén leázik rólam az egész,
kiáltotta boldogan, s újra maga fölé fröcskölt egy marékvizet. Ciprián közben legugolt, s megmerítette a kulacsát. Nézte a törékeny lány kecses mozdulatait, és furdalta a lelkiismeret.
Haragszol még?
Kérdezte megbánással a hangjában.
Ezt inkább ne kérdezd, csak gondolj Hexagonra. Segíteni kell a Balaton és a Bakony világán, s nem tönkretenni.
Mocorgott Ciprián nyelvehegyén a visszakérdezés, mégis hogyan is képzelte ezt Helka, segíteni az ilyen elátkozott fajzatokon? Aztán későbbre halasztotta a kérdést. Egyszer csak kiderül majd, mire gondol ezzel Helka. Inkább elterelte a szót.
Akkor most irány haza? Hát persze, tempózgatott Helka. Kamor már bizonyára ott vár minket. Ha nem húzzuk az időt, estére ott is lehetünk. Végre, már alig vá!
Kezdte Helka, ám a szó végét elharapta, mert valahonnan színes szappanbuborékok repültek. Mit repültek, özönlöttek felé garmadával. Kis ideig elkeveredtek a pillangó csapattal, aztán rátelepettek, s hangtalan pukkantak el a feje búbján, kezén, hátán. Próbált elhessegetni a rengeteg kis gömböcskét, alig látott tőlük. Azok csak kavarogtak, mint a csökönyösen direkt rászálltak volna. Persze volt, amelyik a vízbe pottyant. Ott kis ideig úszott, majd apróra zsugorodott, de mégsem pukkant szét, és nem tűnt el. Ehelyett varázslatosan átváltozott. Megkeményedett, elnehezült, s mint apró igaz gyöngyszem, alászállt. Három császárnő nyakéke kitelt volna annyi gyöngyből, ami lefelé sorjázott a kekúd vizében, ám erre senki sem figyelt, sem Helka, sem Ciprián. Mindketten csak a nyakukat tekergették, s azt kutatták, honnan száll elő a buborék felhő. Nem volt túl nehéz kideríteni. A lovak mellett minden holmékat szanaszét szórva a földön, s a kupac közepén szétvetett kézzel-lábbal kiterülve feküdtek a manók a hátukon, s mint valami kövér fújtató, egyszer tramini pocakja nőtt nagyra, aztán furminté.
Szí-szú!
Majd csücsörítve nagyot fújtak felváltva. És csak úgy sorjáztak belőlük a buborékok, mint valami hosszú-hosszú véget érni nem akaró nyaklánc gyöngyei. Fellibbentek, csapatba verődtek, s a gyenge szellő hátán meglódultak Helka felé.
Azonnal hagyjátok ezt abba,
kiáltott rájuk Ciprián. Próbáltak a manók válaszolni, ám kevés sikerrel. Folyton elcsuklott a hangjuk, s minden csuklásnál kismillió buborék tört elő orrukból, szájukból, s ahogy kavarogtak, még mintha a fülükön is buborék jön neki.
Nem, meg,
így fúr, mint. Bólintott Tramini. Röppentek a szappangömbök.
Jó ég, mit csináltatok már megint?
Kiáltott Helka, s cuppogva törtetett elő a vízből. Ruhájából csorgott a víz, csatakos haját félrehajtott fejjel próbálta kicsavarni, és elszántan megindult a manók felé, hogy elkapja a grabancukat. Ám ahogyan egyre közelebb ért, egyre inkább csak nevetni támadt kedve. Rémmókásak voltak. Huk, és buborék felhő. Mert hogy a két manó, kihasználva, hogy rájuk senki sem figyel, pár finom falat reményében neki láttak kikutatni Helka nyeregtáskáit. Kirámolták a fésűt, a hajpántot, a naplót, a térképet, mindent, míg nem végül kezükbe akadt az a titokzatos zöld palack is, amit Kamor adott Helka kezébe még a szurdokvárban. Óvatosan kinyitották, s ahogyan leemelték a kupakot, arra egy pálcika volt erősítve, a végén egy karikával. Olajosan, szivárványosan feszült benne egy kis hártya a folyadékból, de oda se neki, Tramini a palackot ragadta a kezébe. Megszimatolta, s mivel finom illata volt, belenyakalt.
Két a, az egészet,
pöfékelte magyarázatképpen az újabb adag buborékot Helkára furmint.
Az egészet?
Egy bólintás. Akkor te mitől buborékolsz? Ütközött meg Ciprián a válaszon.
Én is kiittam mindent.
Helka kézbe vette a palackocskát. A nap felé fordította, ám a szemlátomás csurig volt folyadékkal. Belemártotta a kupak kis karikáját, s próbaképpen fújt fel egy sorozatot. Ez most is tele van, csodálkozott. Úgy tűnik kifogyhatatlan. Szóval buborékban ezután sem szenvedünk hiányt, vélekedett Ciprián. Ekkor mindketten a manókra néztek, s úgy tört fel belőlük a kacagás, hogy az oldaluk belesajdult, s a manók is vihogva buborékoltak tovább.
Kedves gyermekek, ma este Nyulász Péter Helka című mesének 35. részét Fűr Anikótól hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halál fogalmáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Valakitől hallottam egy kis történetet. Az idős püspökhöz oda ment egy kisfiú, és megkérdezte tőle, hogy püspök atya, várja már a halálát, Jézussal való találkozását? Püspök atya egy kicsit úgy meghökkent, és azt mondta, hogy hát várom, várom, fiam, de tudod, már úgy megszoktam ezt az életet. Talán így vagyunk mi is, hogy nagyon szívesen találkoznánk Jézussal, lennénk már az örök életben, de úgy megszoktuk ezt az életet, és szeretjük is, hogy nehezen válunk el tőle. Persze a régi öregektől hallottam ott a faluban azokat a mondatokat, hogy fiam, beleuntam már az életbe. Ez is Isten kegyelme, amikor életünk vége fele beleúnunk ebbe az életbe, és szeretnénk az örök életben élni tovább. Krisztussal, Isten színről színre látva. Most hallgassuk meg Kempis Tamás Krisztus követése című könyvből a halálról való elmélkedést. Megpróbálom lassan olvasni és tagoltan, mert ennek minden szava, minden gondolata aranyat ér. Néhányan azt mondják, hogy a Biblia után a szentek élete és ez a Krisztus követése nagyon fontos olvasmány. Állítólag Lizé kis szenterész szinte kívülről tudta ezt. Hallgassuk figyelmesen, mit ír Kempis Tamás a Szentlélektől ihletve. Földi pályádnak hamar végére érsz. Gondold hát meg, hányadán állsz. Ma él az ember, holnapra elenyészik, s mihelyt nem látják, egy-kettőre el is felejtik. Ó, milyen tompa és érzéketlen az emberi szív, hogy csak a jelenvalón gondolkodik, ahelyett, hogy inkább az eljövendőkre tekintene. Bármit gondolsz vagy teszel, úgy kellene intézned, mint a holnap meg kellene halnod. Ha tiszta volna a lelkiismereted, nem nagyon félnél a haláltól. Jobb volna a bűntől őrizkedned, mint a halál elől menekülnöd. Ha ma nem vagy készen, holnap hogy leszel? A holnap bizonytalan, s mit tudod, rád vírad-e? Mire jó sokáig élnünk, ha olyan keveset javulunk? Jaj, a hosszú élet nem mindig szolgál javulásunkra, sokszor inkább a bűn gyarapítja. Bárcsak legalább egy nap jól éltünk volna ezen a földön. Soknak feje fölött évek múlnak el a szerzetbe lépése óta, de javulásának nincs sok látszatja. Ha rettentő dolog meghalni, tovább élni talán veszedelmesebb. Boldog, aki mindig szem előtt tartja a halál óráját, és minden nap fölkészül a halálra. Ha láttál volna embert meghalni, gondold meg, hogy neked is ugyanazon az úton kell elmenned. Ha reggelre viradsz, gondold azt, hogy nem éred meg az estét. Ha rád esteledik, reggelt ne ígérj magadnak. Mindig készen légy tehát, és úgy élj, hogy a halál soha ne érjen készületlen. Sokan hirtelen és készületlenül halnak meg, mert amely órában nem gondolnánk, eljön az ember fia. Amikor az utolsó óra rád köszönt, egészen új színben látod majd elmúlt életedet, és igen megbánod, hogy olyan rest és tunya voltál. Milyen boldog az előrelátó, aki igyekszik olyan lenni életében, amilyen akkor szeretne lenni, amikor majd meg kell halnia. Mert az bizakodik a szép halálban, aki a világ tökéletes megvetésére eljut, aki buzgón törekszik arra, hogy az erényekben gyarapodjon, akiben megvan a fegyelem szeretete, a bűnbánó töredelem, az engedelmesség készsége, az önmegtagadás, és aki Krisztus szeretetéért szívesen elvisel bármit, ami kedve ellen való. Sok jót tehetsz, amíg egészséges vagy, de ha egyszer ágynak dőlsz, nem tudom, mire lesz erőd. A betegség kevés embernek válik javulására. Épp úgy, akik sokat kóborolnak, ritkán válnak szenté. Ne bízzál barátaidban és rokonaidban, és ne halogasd üdvösséged dolgát, mert hamarabb elfeledkeznek rólad az emberek, mint gondolnád. Jobb most idejekorán gondoskodni, és valami jót magad elé küldeni Istenhez, mint mások segítségében bizakodni. Ha most nem gondolsz magadra, ki gondol majd veled annak idején? Most van a drága idő, most vannak itt az üdvösség napjai, most az alkalmas idő. De kár, hogy több haszonra nem fordítod, pedig most érdemelhetnéd meg az örök életet. Fordul majd úgy, hogy vágyva vágynál egy napot vagy egyetlen órát életed megjobbítására, de nem tudom, kikönyörögheted-e. Ébredj hát, kedves testvér, így nagy veszedelemből szabadulhatsz, így rettenetes bajtól menekülhetsz, ha el nem bízod magad, s mindenkor szemed előtt forgatod a halált. Iparkodj hát most úgy élni, hogy halálod óráján inkább örömre, mint félelemre legyen okod. Most kezd meghalni a világnak, hogy akkor élni kezdhess Krisztussal. Most utálj meg mindent, hogy akkor szabadon Krisztushoz siethess. Most sanyargass tested vezekléssel, hogy akkor biztos reménységgel lehess. Ó, te együgyű, miért gondolod, hogy sokáig élsz, holott a holnapi napod is bizonytalan? Mi sokan csalódtak, és váratlanul költöztek el. Hányszor hallottad, hogy mondogatják, ez kard által halt, az megfulladt. Amaz leesett valahonnan, csak nyakát törte. Ennek az étel akadt a torkán, másnak játék közben lett vége. Ki tűz, ki fegyver, ki dökhalál, ki haramiák miatt veszett. Így mindegyik halállal végezte, és az emberek élete, mint az árnyék, hirtelen elmúlik. Ki emlékezik majd rád halálod után, és ki imádkozik érted? Tedd hát, tedd most, kedvesem, amit csak tehetsz, mert nem tudod, mikor ér utól a halál, és nem tudhatod, mi vár rád holtod után. Most van időd, gyűjts halhatatlan kincseket, üdvösségeden kívül másra ne gondolj, csak azzal törődj, ami Istené. Szerezz barátokat magadnak azzal, hogy Isten szentjeit tiszteled, és tetteiket utánzod, hogy amikor e világból kimúlsz, befogadjanak az örök hajlékokba. Élj mindig úgy, mint aki zarándok és jövevény ezen a földön, és semmi köze sincs e világi dolgaihoz. Őrizd úgy szívedet, hogy szabad legyen, és az odafönn valókra Istenre nyíljon, mert nincs itt maradandó városunk. Oda igazítsd mindennapos imádat, könnyhulatás közt jajgatásodat, hogy holtod után lelked méltó legyen boldog utat találni Istenhez. Idézet vége a Krisztus követéséből, Kempis Tamás tollából. Most van itt az alkalmas idő, most van itt az óra, hogy érdemeket gyűjtsünk, hogy valóban valami jót küldjünk magunk elé. Valami olyan örök és maradandót, ami nem enyészik el soha. A régiektől gyakran hallottam kisgyerekként, hogy a holnapot nem ígérte meg nekünk senki. Valóban nem tudhatjuk, hogy mikor jön el a halálunk órája, és jobb is ez így, de mindig felkészülten kell, hogy várjuk ezt a pillanatot. Nagyon nagy kegyelem Istentől számunkra az, hogy van Szent Gyónás, mint a hét szentségből az egyik, és meggyónhatjuk bűneinket, és megtisztíthatjuk lelkünket Jézus Krisztus drága szent vére által. És immáron újra nekirogaszkodva, az eljövendők felé tekintve, Isten szolgálatában folytassuk életünket, járva az életszentség útját. Ezen a földi zarándok utunkon, amíg el nem érünk a halálhoz, másik nagy életforrás az eukarisztia, a szent oltári szentség, amit minél gyakrabban magunkhoz véve növekedhetünk a szeretetben, hitben, reményben, erőt kaphatunk a további úthoz, és az örök élet zálogát magunkhoz vehetjük. Ha ezt hittel tesszük, minden szent áldozás után jobbakká válunk, szentebbekké válunk, egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válunk. Valamelyik szenttől olvastam, hogy ha elég nagy hittel vennénk magunkhoz az eukarisztiát, akkor egyetlen szent áldozástól szenté válnánk. Ezek a szent áldozások, a hittel magunkhoz vett oltári szentség, mint égkövek, gyémántok ragyognak majd mennyegzős ruhánkon a mennyben. És milyen nagy vigaszunk lesz majd ott a halálunk óráján, az a sok Krisztus előtt eltöltött idő szentségimádásban, rózsafűzér imádkozása, Isten szolgálata, amire életünkben törekedtünk. Eszembe jut papi életem első betegek szentségének kiszolgáltatása, nem sokkal felszentelésem után, amikor Budapesten tartózkodtam, hívott az egyik ismerősöm, hogy az édesanyja haldokli, akit én nagyon jól ismertem és nagyon szerettem, és én rögtön mondtam ennek az ismerősömnek, hogy hát engem most szenteltek pappá, és szívesen feladnám neki a betegek szentségét. És hát ő rögtön mondta, hogy nem volt az édesanyja vallásos, nem élt vallásos életet, és inkább azt ne adjam fel neki. Hát én kicsit szomorúan vettem tudomásul, és imádkoztam, hogy változtassa meg a véleményét, és pár órával később fölhívott, és azt mondta, hogy meggondoltam magam, miben odaérjek. Hát valóban haldoklott az ismerősöm, és az orvosok pár órát adtak neki, mert már a keringése szinte leállt, már nem volt természetesen magánál, tényleg az utolsó órákat élte, de én feladtam a betegek szentségét, imádkoztam mellette, elimádkoztam az irgalmasság rózsafűzérét, kicsit beszélgettem hozzá, mert nem lehet tudni, hogy hallja még, amit mondunk neki mellette, vagy nem. Én bíztam benne, hogy hallja, és körülbelül egy óra múlva elmentem a kórházból. És két hét múlva hívott az ismerősöm, hogy képzeljem el, még az édesanyja utána két hetet élt az orvosok nagy megdöbbenésére, és értetlenkedve fogadták, mert ez már szinte lehetetlen volt. Még tudott beszélni, tudott a lányával kommunikálni, és a lánya mondta nekem, ő fogalmazta meg, hogy megértettem azt, hogy ez a két hét azért kellett, és azért adta még ezt a két hetet az Isten, hogy kibéküljek édesanyámmal. És azt mondja, két hétig szinte végig ott voltam vele, megbeszéltük az egész életünket, és teljes kiengesztelődéssel és békével búcsúztam el tőle. Felfoghatatlan az Isten irgalma és szeretete hozzánk. Így a rádión keresztül is minden kedves hallgatót arra biztatok, hogy amikor haldokló van a környezetükben, családjukban, akkor ne halogassák azt, hogy kihívják a papot. A legnagyobb jó, amit tehetünk a szerettünkkel, hogy szentségekkel ellátva búcsúzik el ettől a világtól.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálfogalmáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!